Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük a 460-as számú énekünk eléneklésével. Evangélikus énekeskönyvünk 460-as énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 4-es számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 50. oldalán található a 4-es számú liturgia.
Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényedre taníts meg engem. Fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá. Megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájótokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engem. Könyörülj rajtam, és adj szolgádra kész szívet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Látod Isten életünket, tudod erőtlenségünket, bűnünket számba neved.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk az Úr Jézus Krisztus által, akit azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, védj körül minket oltalmaddal, hiszen látod erőtlenségünket. Légy velünk, hogy testünket ne érje baj, lelkünk pedig megtisztuljon a gonosz indulatoktól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökké, örökkön, örökké. Ámen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapjára, a böjt második vasárnapjára oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumában a 15. fejezet 21. versétől a 28. verséig a következőképpen. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsából, melyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited! Legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a foglyokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 395-ös számú énekünket. 395-ös számú énekkel készüljünk az ige hirdetésre. És békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Jeremiás könyvében, annak 26. fejezetében, az első verstől a 16. a következőképpen. Isten igéjét tehát Jeremiás könyvéből olvasom a 26. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr. Állj az Úr házának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból előjönnek, beborulni az Úr házába. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se védj el belőle. Talán hallgatnak rá, és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom, hogy gaztetteik miatt veszedelmet akartam hozni rájuk. Ezt mond nekik, így szól az Úr. Ha nem hallgattok rám, és nem értek törvényem szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgámnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Silóval. Ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld minden népe. A papok, a próféták és az egész nép hallották azt a beszédet, amelyet Jeremiás az Úr házában mondott. Amikor Jeremiás befejezte beszédét, amelyet az Úr parancsa szerint mondania kellett az egész népnek, megragadták a papok, a próféták és az egész nép, és ezt mondták. Meg kell halnod. Miért prófétáltad az Úr nevében, hogy úgy jár ez a templom, mint Siló, az a város pedig rommá és lakatlanná lesz. És összesereglett az egész nép Jeremiás körül az Úr házánál. Amikor meghallották ezeket Júda vezetői, a királyi palotából az Úr házához mentek és leültek az Úr háza új kapujának bejáratánál. A papok és a próféták azt mondták a vezetőknek és az egész népnek, halálra kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen prófétált, ahogyan magatok is hallottátok. Jeremiás viszont ezt mondta a vezetőknek és az egész népnek. Az Úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen mondjam mindazokat a prófétai igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok isteneteknek, az Úrnak a szavára. Akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Ami pedig engem illet, a kezeitekben vagyok. Bánjatok velem, ahogyan jónak és helyesnek látjátok. De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem nektek mindezt. A vezetők és az egész nép ezt mondták a papoknak és a prófétáknak. Nem kell halálra ítélni ezt az embert, hiszen Istenünknek, az Úrnak nevében beszélt hozzánk. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, az egyház történelme nagyon színes. Hogyha visszatekintünk évszázadokra, vagy hát lehet már évezredekre is, akkor láthatjuk, hogy a keresztény egyházban is sokszor megtörtént az, hogy az Isten üzenetének hordozóját, azt, akit az Isten küldött a néphez, azt elhallgattatták. Azt mondták neki, hogy eretnek. Mert az Úr igéje szólt, és az Úr igéje nem illett bele abba a rendbe, abba a tanításba, ami egyébként akkor volt ott az egyházon belül, és az egyház tanítói, azok, akik őrizték ezt a tanítást, tehát mondhatjuk úgy, hogy a minden kornak a maga írástudói és farizeusai, ezeket az embereket megverték, elüldözték, száműzték, vagy sok esetben meg is ölték. Hát megdöbbentő ezzel szembesülni, hogy hány tisztességes ember, aki az Isten igéjének szólója volt, szenvedte meg ezt, és sokszor száműzetést élt meg, tehát el kellett szakadni a lakóhelyétől, vagy a családjától, vagy bebörtönözték, és szenvednie kellett a börtönben, vagy éppen megölték. Ezek az emberek elszenvedték azt a büntetést, amit a kor rót királyuk azért, mert az Istennek a szószólói voltak. Tehát látjuk ezt Luther Márton életében is, hisz Luther Mártont is átok alá helyezte az akkori egyház, mert úgy látták, hogy az a tanítás, amit Luther Márton képvisel, az szembehalad azzal a tanítással, amit az egyház úgy gondolja, hogy fix és megbonthatatlan, és annak úgy kell lennie. És hát fejlődik a társadalom, az egyház, és eljutottunk oda, hogy most már azt mondják, hogy azt a kiátkozást visszavonják Luther Mártontól, és azt mondják, hogy ezzel a teológiával, amit Luther Márton képvisel, alapvetően jó foglalkozni, hogy alapvetően jó lett volna azt komolyabban venni akkor, vagy arról beszélni, és hát ha az egyház akkor másképpen élte volna az életét az évszázadok során. De hogy magunk se legyünk ebben a helyzetben, hát mi vagyunk azok a szerencsétlenek, akiket bántottak, és mi vagyunk azok, akiktől majd bocsánatot kell kérni. Az evangélikusok is egyébként, amikor elindult Németországban az evangélikus egyház, akkor Luther Márton vezetésével, meg a társai vezetésével azért anabaptistákat elkezdték üldözni. és hát a mennoniták, akik aztán az Amerikai Egyesült Államokban vertek tanyát, és ott alakították a közösségüket. Nemrégiben volt néhány évvel ezelőtt egy közös zsinat, ahol megbeszélték, hogy ne haragudjatok, hogy úgy bántunk veletek, hogy sokatokat megöltünk, bebörtönöztünk, sokatokat száműztünk, bocsássatok meg, hogy mi ilyen szeretetlenül bántunk veletek, mert ti így látjátok bizonyos dolgokat az Isten akaratának cselekvésében, mi meg másképpen, és ezért így szembe kerültünk egymással. Tehát sokszor az Isten igényének hordozóit, azok, akik üzenetet kapnak az Úrtól, sokszor eretneknek nyilvánítja az egyház, sokszor szembe kerül az egyház tanító hivatalával, és nem tudja ez a tanítói hivatal elfogadni azt, amit az élő Isten küld. Jeremiás is így járt. Tehát a mai igényben is azt látjuk, hogy itt van egy eretnek. Kikiáltják róla, hogy eretnek, olyasmit beszél, ami számukra elfogadhatatlan. A kor tanító hivatalának, egyház a tanító hivatalának ez elfogadhatatlan. Jeremiás pedig tudja, hogy ez nem saját beszéd, ez nem saját ötlet, nem saját magából dolgozta ezt ki, ezt az üzenetet, hanem nagyon jól tudta, hogy hol kell neki ezt elmondani, mikor kell elmondani, kinek kell elmondani, és tudta azt is, hogy mit kell mondania. Tehát nem a sajátja volt ez, látjuk ebben az igében, és azt mondja az Úr, hogy egy szót ne vegyél el belőle. Tehát nehogy kihagyd el belőle egy szót is, hogy félreértsék utána, vagy ne legyen az a szó ott azoknak az embereknek a szívében. És Jeremiás indult az Isten küldetésében. Tudta, hogy hol, mikor, kinek, és mit kell mondania, és azt mondta is. És az Úr szolgája valóban az Isten rendjén, akaratán, szaván nem változtathat meg még semmit sem, még a saját biztonságának az érdekében sem. Jó látni ezt egyébként a hithőseinkről, hogy azért, mert megmaradtak a hitük mellett, vállalták a szenvedést, szenvedtetést. És hát nem csak azt, hogy elhallgattatták őket, hanem hogy kerékbe törték meg, kínozták meg, börtönbe csukták, ellehetetlenítették. Tehát rengeteg szenvedés van évszázadok, évezetek alatt előttünk. És jó látni azt, hogy akik az Istentől kapták a küldetést, az üzenetet, azok nem hátráltak meg attól, hogy azt mondták, hogy most börtönbe kell menned, hanem mondták azt, hogy bocsánat, akkor félreértettük a dolgot. Persze voltak ilyenek is bizonyára, de a hithősökön jó látni azt, hogy nem az érdekelt őket, hogy biztonságban vannak-e, hogy kényelmük biztosított-e, vagy hogy a jövőjük biztonságban van, hanem azt nézték, hogy mit mondott az Úr, mit kell nekem képviselnem. És akkor elmondták azt ott, akkor, ahol kellett, és úgy, ahogy azt az Isten a szívükbe, a szájukba adta. Tehát kemény beszéd ez, amit elhangzott, hát hosszú ige szakasz volt ez, és az ige szakasznak a nagy része egy kemény büntetésből áll. Mégis jó látni azt, hogy amikor elkezdi az Isten az ítélet hirdetését Jeremiáson keresztül, először az evangélium szólal meg. Megszólal Jeremiáson keresztül az Isten szeretete, Isten népe felé. Megszólal Isten kegyelme és szeretete, azt mondja, hogy ez a kegyelem, ha ti hallgattok a szavamra és engedelmeskedtek az én szavamnak, megtértek a gonosz útjaitokról, hogyha elfordultak attól, amifelé haladtok, akkor mindaz, amit én elterveztem felőletek, az nem fog megvalósulni. Rajtatok múlik, mondja az Úr. Ha ti döntötök, ha ti változtattok, ez a megtérés, ez nem gyerekjáték, itt nem arról van szó, hogy picit arrébb mozdul, hanem azt jelenti, hogy haladtok arra, és akkor sarkon fordultok. Hogyha újra fontos lesz az, hogy ki vagyok én, meg mi az én tervem és rendem az életetekben, akkor megváltozik minden. Akkor hiába indítottam én el ezt a büntetés áradatot, meg fogom fékezni. Ezzel a kegyelemmel indul, kegyelem hirdetéssel indul Jeremiásnak a beszéde. Mert hát egyébként az Isten egy nagyon komoly büntetést ígért ennek a népnek, ennek a kornak, és nem egy hirtelen fellángolás volt. Tehát nem arról van szó, hogy az Isten most úgy hirtelen föllángolt azért, mert valaki rosszat cselekedett, hanem ez egy nagyon hosszú folyamatnak a vége, egy hosszú engedetlenségi folyamat, amin keresztül ment Izrael népe, hisz Isten sokszor küldött prófétát hozzájuk, sokszor figyelmeztette Izrael népét, de ez a figyelmeztetés nem hatott. A prófétákat elhallgattották, a prófétákat megverték, megölték, megkövezték. Tehát a prófétákat elsöpörték az útból, magyarul az Istennek a szavát elsöpörték az útból, és csak a saját látások szerint, a saját fejük szerint haladtak. Ilyen szemellenzősen haladtak, és ez a megdöbbentő egyébként, hogy ezek nem istentelen emberek, hanem az Isten népének a vezetői, teológusai, azok, akik az Isten akaratának rendjének az őrzői. Ezek az emberek kaptak szemellenzőt és haladtak úgy, hogy az Istennek a figyelmeztetése nem ért el hozzájuk. Tehát az Izrael életében most ezen a ponton, itt ebben az igében azt látjuk, hogy egy határponthoz érkezett az engedetlenségük. Az Úr azt mondja, hogy itt van a vége. Tehát eddig tartott. Eddig én próbáltalak figyelmeztetni benneteket, kerestem különböző utakat, próbáltalak titeket igazítani, próbáltalak visszafordítani erről az útról, megállítani ebben a folyamatban. Szerettem volna, hogyha minden nyomorúság nélkül végbe mehet ez, de hát itt van a vége, és most már nem tudok mit csinálni, mondja az Úr, akkor jön a büntetés. Tehát jön az, amit én megígértem, amit elküldtem a profétákon keresztül felétek. Most már az akkor ki fog teljesedni. Elérkezett hozzátok a büntetés. Ami pedig olyan kemény, hogy a legérzékenyebb pontján érinti az egyházat, az egyháznak a vezetőit, Izrael népét, hisz azt olvassuk, hogy Jeruzsálemnek a bukását jelenti be. Azt mondja az Úr, hogy úgy bánok ezzel a várossal, mint Silóval. Olyan megdöbbentő, hogyha tudjuk, hogy Silóval mi is történt, hisz Siló is olyan település volt, mint Jeruzsálem, hisz az Úr ott lakott, ott parkírozott a szövetség láda, ott volt az Isten jelen abban a városban, amikor a szövetség láda ott tartózkodott ebben a városban, akkor az Isten lakóhelye volt ez. És azt mondja az Úr, hogy mint ahogy Siló elpusztult, és hát tudjuk, hogy Silót a filiszteusok lerombolták, fölégették és elpusztították, hogy annak ellenére, hogy az Isten lakóhelye volt, nem maradt meg. És Jeruzsálem is, aki egyébként az Úrnak a lakóhelye, és úgy gondolják a jeruzsálemiek, úgy gondolják Izrael nép, hogy itt biztonságban vagyunk, mert ez az Istennek a lakóhelye, itt van az Úr velünk, az Isten jelenléte, az megóv bennünket, hisz ez a város, ahol az Isten tanyát vert, itt biztonságban vagyunk, és Jeruzsálem, a Jeruzsálem beliek azok biztonságban vannak. De hát ahogy Siló is az Úr lakóhelye volt, a szövetségládának a helye, ott őrizték a szövetségládát, és mégis elpusztult, és mégis megsemmisítették a filiszteusok, Jeruzsálemre is ez a jövő vár. De az Isten még megfejeli ezt, mert nem csak azt mondja, hogy elpusztítja, hanem olyan megdöbbentő olvasni ebben az igében, hogy Jeruzsálemet nem csak feldújják, megsemmisítik, hanem még a világnak a gyalázatává is lesz. Tehát az a város, ami a békesség városa, ami az Isten áldásának a városa, az Isten áldásának városa átok városává, a gyalázat városává lesz. Tehát valami óriási pusztulás, és mindaz a fizikai, meg szellemi valóság, ami ott van, az mind semmivé válik, és az ellenkezővé változik. Elveszíti mindenét Jeruzsálem. Megdöbbentő olvasni ezt az ítéletet, hogyha most belegondoljuk magunkat az akkori Izrael népének az életébe, akiknek a hitük alapja, akiknek az áldozataiknak a helye, az Istennel való kapcsolatnak a helye ott volt, és most azt mondja, hogy ez mind el fog pusztulni. És gondoljatok bele, hogy mit élhettek át ezek az emberek, amikor ezt hallják. És hogy mit indít el ez bennük. Hát érdekes látni, hogy elindíthatta volna azt is, hogy hú, Uram, bocsáss meg, és akkor mindenki térdre borul, és mindenki hasra vágja magát, és hamut szóra a fejére, meg megszagatja a ruháit, bűnbánatot tart, és azt mondja, hogy hú, hogy keveredhetünk ide, segíts, Urunk. Vagy a másik az, hogy hát pusztítsuk el ezt, aki erről beszél. Hát ne engedjük, hogy ez tovább itt beszéljen nekünk ilyesmiről, hogy az Istennek a lakóhelye, a mi bástyánk, a mi életünknek a forrása, a mi életünknek a biztonsága, az semmivé válik, sőt, átoknak a helyévé válik. És hát persze, hiba lenne azt gondolnunk, hogy bennünket ez az ige nem érint, hogy ez csak a zsidókra vonatkozik, ez csak Izrael népére vonatkozik, ez ugyanúgy érvényes ránk is, keresztjénekre. Bennünket is ugyanígy próbál az Isten feddeni és próbál helyre tenni. Isten jelenléte, áldása, békessége a keresztény ember életében is annak a függvénye, hogy valódi, élő kapcsolat van-e az Istennel. Hogy nem egy vallási köpönyeg van ráborítva az emberre, az egyházra, a gyülekezetre, hanem eleve a kapcsolat, az Istennel való kapcsolat. amiből fakad aztán az Istennel való közösség, annak áldása, hogy vezethet az Isten, irányíthat, és nem megszokott formulák szerint cselekszik az ember, gondolkodik, hanem élő elemen kapcsolat van az élő elemen Istennel. Mennyire vágyja az a közösség, a gyülekezet, mennyire vágyja az Istennel való közösséget. Ez a függvény annak, hogy egyének, közösségek, gyülekezetek, egyházak tudnak-e az Isten akaratában cselekedni. Sokszor a hívő emberek is kialakítanak saját életstílust, saját vallást, vallásosodást, amikor valaki pedig odaszól, akkor úgy felsziszennek, mint a farizeusok. Ha valaki a kialakított hívő életstílusában valamiféle sérelmet érez abban a pillanatban, felsziszen és azt mondja, hogy ezt nem, meg eretnek meg, stb. Pedig azt szeretné az Úr, hogy ne legyen nekünk ilyen bekövesedett hívő életmódunk, hanem legyen eleven, mindig nyitott Isten felé az életünk. Hogy ne merjük azt egyszer se a szánkra venni, hogy mi már ezt tudjuk. Én már tudom, hogy ilyenkor hogy kell dönteni. Hanem mindig ott lenne a szívünkben, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjék. Mert én barga vagyok, nem látok tisztán. Sok mindent megtapasztaltam már, sok mindent megtanultam, de én szeretnék a te akaratodban, a te világosságodban járni. És olyan jó látni azokat az idős embereket, idős hívő embereket, akik így élik az életüket, akik nem kövesednek bele egy formulába, hanem engedik, hogy az Isten az egész életükön keresztül formálja, alakítsa, vezesse, és az élete így gazdag áldásnak a forrásává lehessen. Jól kiépített, teológiai igazolt váradból szeretne az Isten kimozdítani. Lehet, hogy jól körbe van ez bástyázva, lehet, hogy jól berendezted már ezt magadnak, de az Isten szerette belőle kimozdítani, mint ahogy Izrael népét is szerette volna kimozdítani Isten abból a helyzetből. És valóban szolgájává szeretne fogadni, és szolgájának szeretne tudni az Úr, mert a legrosszabb állapot az, hogyha egy lelkészi szolgálat egy béres munkájává válik, hogyha a lelkészi szolgálat béres munkává silányul, vagy a hívő élet egy kényszeredett cselekvéssorozattá válik azért, mert nekem muszáj ezt tennem, mert én már hívő ember vagyok, és ezt a szolgálatot nekem végezni kell, hogy a látszat megmaradjon. És hogyha a hívő élet ez a kényszeredett cselekvéssorozatból áll, akkor annak nincsen illata, annak nincsen gyümölcse, hanem az csak keserűség, nyomorúság, önnyomorító és közösséget nyomorító életté lesz. Vagy a mások felé elmondott kritikák már saját magát, az embert olyan tökéletességre emelik, hogy már azt gondolja magáról, hogy már nincs semmi hiba benne, és ő már tökéletesen éli a keresztény életét. Sajnos ilyenkor érkezik el hozzánk az Isten ítélet, és azt mondja, hogy ha meg nem térsz ebből, ha vissza nem fordulsz ebből az állapotodból, akkor nem tudlak megáldani, akkor nem tudom az áldásomat küldeni rád, akkor ott lesz az ítélet az életedbe, hogy el fog pusztulni az, amit te békességnek hiszel, amit áldásnak hiszel, minden el fog töröltetni az életedből. Ne hagyd, hogy az Úr idáig jusson el a veled való kapcsolatban, hanem térj meg, fordulj meg, és azt, amit fölépítettél, azt engedd lerombolni. És gyere ki abból a várból, amit magadnak fölépítettél. Nehogy azt hidd, hogyha sokszor elmondod, hogy Uram, Uram, akkor valóban ott van az Úr. Vagy nehogy ne hidd azt, hogyha sokszor azt mondod, hogy békesség, békesség, akkor ott van a békesség. Szeretne az Úr a te helyzeteden változtatni. Szeretne kihozni abból, amibe keveredtél. Amibe beleástad magadat. Amibe belekövesedtél. 13. versben olvassuk ezt az igét, azt mondja az Úr, most ezért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok isteneteknek, az Úrnak a szavára, akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Most, amikor eljutottatok erre a pontra, akkor azt mondja az Úr, hogy jobbítsátok meg az útjaitokat, tetteiteket. Itt azért nem arról van szó, hogy azt mondaná az Úr, hogy kicsit korrigáljatok rajta, hogy kicsit igazítsatok az útatokon, hogy tegyétek szalonképessé a keresztény életeteket. Tehát nem ezt mondja az Úr, hanem azt mondja ebben az igében, hogy az Istenhez való viszonyatokat, vallási életeteket, szolgálatotokat rendezzétek. rendezzétek azt az Istenhez való viszonyt. Itt alapvetően az utaitok alatt azt lehet érteni, az eredeti szó valami olyasmit mondta, hogy az életmódotokat, vallási szokásaitokat, az Istenhez való viszonyotokat rendezzétek. És az a rendezés azt jelenti, hogy az Isten rendjébe illeszétek ezt be, hogy legyen rendezve mindaz. A farizeusoknak a bűne, és hát a bukásoknak az oka az volt, hogy sokszor is határozottan emlegették, hogy hogyan lehet az Urat tökéletesen imádni, és elhitték magukról, hogy azt ők tökéletesen is teszik. A farizeusoknak ez volt a bűne, hogy ők önmaguk kontrollja voltak. Ők önmagukon kontrollálták magukat, és nem az Isten lehetett a kontrolljuk. Nem az Istenen mérték le az ő hitüket és vallásukat, vallásosságukat, vagy az Isten akaratának cselekvését, hanem magukon. Pedig az Úr azt mondta nekik, az Isten azt mondta a farizeusoknak, hogy a legtökéletesebb hit dől romba, akkor, amikor ti Jeruzsálemet tartjátok a legtökéletesebb hitnek. Tehát Jeruzsálem romba fog dőlni. Minden, amit ti tökéletesnek hittetek, meg fog semmisülni, sőt, annak ellenkezőjévé lesz, amit hittetek. És hát bizony, mi ezt tudjuk, hogy be is teljesedett. Mi innen nézve már évezredekkel később, tehát ez körülbelül Jeremiás idejében az 1000 évvel Krisztus előtt történt, akkor most eltelt már 2000 Krisztus után, tehát 3000 évvel ezelőtt történt ez a Jeremiási ige és az Istennek a büntetés ígérete. Mi tudjuk, hogy beteljesedett. Tudjuk, hogy valóban elpusztult Jeruzsálem, és tudjuk, hogy milyen nagy nyomorúság Jeruzsálemben az, hogy az Istennek a temploma nem áll. És a muszlim és a zsidó konfliktus, meg az egész közel-keleti konfliktus milyen hatalmas feszültséggel van jelen éppen Jeruzsálemben. Múlt héten tartott előadást egyik lelkésztestvérünk, aki járt kint a Szentföldön és mutatott képeket, meg hogy lehet ott mozogni. Hát ott van a Siratófal, a zsidóknak a szent helye, a templomnak egy kis maradványa. És ott van a templom helyén fönt a muszlim mecset. És akkor, hogy hogyan lehet oda közlekedni, tehát a szent helyen, hogyha most azt mondjuk, hogy az Istennek a lakóhelye, Isten áldásának a helye, és ott föl voltak állítva ilyen repülőtéri kapuk, és úgy lehetett átmenni fegyveres őrök között, hogy ellenőrizzenek mindenkit, hogy ki hova megy és merre megy. Tehát tragédia, hogy mi történt ott Jeruzsálemben. És valóban az történt, amit az Úr mondott, hogy nem az áldásnak a helyévé, hanem az átoknak a helyévé lesz. Hát nem Isten jelenlétének a kicsúfolása az, ami ott történik, hogy ahelyett, hogy békesség lenne, ez az óriási feszültség van mi miattunk, az emberek miatt. Tehát látjuk, hogy ez megtörtént. Hát ennek ez azért következhetett be, vagy következett be, mert hát a prófétákat nem fogadták, a prófétákat elüldözték, a prófétákat megölték, és végül nem csak az Isten prófétáit ölték meg, hanem az Isten fiát is megölték. Az Isten fiának kellett meghalnia ahhoz, hogy eljöhessen ez az új, amit már mi élhetünk meg az Isten kapcsolatban. Eljöhetett az az új, ami alapvetően számunkra elhúzta az Istennel való kapcsolatnak a tökéletességét. De nagyon fontos látnunk ezt ennek az igének a kapcsán is. Meg amit az imént elmondtam, hogy a hívő ember nagyon könnyen kialakít magának egy bástyát, egy várat, egy ideológiát, egy teológiát, és amögé nagyon könnyen be tud húzódni. Csak az a baj, hogy ha emögé behúzódva végzi a munkáját, akkor lesz a lelkészi szolgálat béres munkává, a hívő embernek a szolgálata pedig kényszeredett cselekvés sorozattá, amikor már nem az Istennek való szolgálat a cél vagy a lényeg, hanem az, hogy eleget tegyek annak, amit én magamnak kialakítottam. Az Isten ebből szeretne bennünket kirobbantani, ebből szeretne kihívni. És hát a 16. versben olvassuk azt, hogy itt is van egy reménysugár a zsidóknál, és hát legyen nekünk is az a reménysugár, hogy nem kell halálra ítélni ezt az embert, hiszen az Istenünknek az Úr nevében beszélt. Hogy olyan jó lenne, hogyha mi is ezt hallanánk meg most, hogy az Úr beszélt hozzánk, és az Isten szeretne bennünket kimozdítani ebből. Hogy az Úr beszédét komolyan vennénk, és megfordulhatna az életünk. Nem csak korrigálgatnánk, nem csak igazítgatnánk rajta, hanem engednénk, hogy úgy sarkosan megforduljon. hogy megelevenedne a hívő életed, hogy megelevenedne az Isten kapcsolatod, és ezáltal megelevenedhetne a házasságod, gyereknevelésed, megelevenedhetne a közösség élet, a gyülekezet élet, és természetesen az egyháznak az élete is. Isten ezt szeretné, hogy a veled való életbe belelépjen, és élő eleven Istenként lehessen jelen a hétköznapjaidban. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te sokszor, sokféleképpen szóltál a te népedhez. Sokszor próbáltad megállítani akkor, amikor a zsákutcába rohant a nép. Sokszor szeretted volna megállítani népedet, amikor belekeményedett a saját elképzeléseibe. Sokszor próbáltad megállítani a népedet, amikor megcsúfolták a te nevedet, nevetségessé tették a te királyságodat. Urunk, add meg, hogy itt, ebben a korban, most ebben az évben, ezen a helyszínen add értenénk meg, hogy mit szeretnél a saját életünkben megvalósítani. Hogyan szeretnél bennünket, és miből szeretnél bennünket kimozdítani. Add meg, hogy megértsük ezt, Urunk. És tudjunk a te akaratod szerint járni, kelni ebben a világban, és a te jó illatodat tovább vinni azok felé, akik elveszetten élik az életüket. Tudjuk, Urunk, hogy földi életünkben a tökéletességre nem fogunk eljutni, de add meg, hogy ott legyen a szívünkben az akaratod cselekvésének a vágya, hogy jó illattá, sóvá, kovásszá, hegyen épült várossá lehessünk, sokak számára utat mutatva. Amikor elbukunk, hadd bukhassunk oda eléd, Urunk, és hadd épülhessünk abból a kegyelemből, szeretetből, amit az elesett bűnös embernek mutatsz. Hadd mehessünk tovább úgy, Urunk, hogy te állítottál föl, és te viszel az úton tovább. Hogy eljussunk arra a mennyei elhívásra, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban elkészítettél mindannyiunknak. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hétközi alkalmaink hétfőn 15 órakor asszonykör lesz, kedden 10 órakor babamama klub, 17 órakor énekkar, 18-15-kor biblióra lesz. Csütörtökön 17 órától angol órát tartunk, pénteken pedig 17 órától a nők világima napja lesz. Szeretettel hívunk és bátorítunk mindenkit erre az alkalomra. Bocsánat. Ez a nők világima napja, de az asszony testvérek mondták, hogy férfiakat is befogadnak. Majd mi ott a hátsó sorban leülünk, előbb pedig az asszony testvérek szolgálnak. De mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a 17 órai nők világima napjai alkalomra. Március 11-én tartjuk a gyülekezeti választást, tisztújítást, és ezt a közgyűlést március 11-ére hirdetjük meg, amelyet két alkalommal fogunk hirdetni, a mai Isten tiszteleten és a következő vasárnapon. Mindenkit szeretettel bíztatunk, hogy a választásban aktívan vegyen részt. Aki fel van véve a választási névjegyzékbe, azok szavazhatnak, de mindenkit kérek, hogy hordozza imádságban ezt a választást is, hogy a következő 6 évre Istentől elhívott és megáldott szolgálók lehessenek a gyülekezetünkben. Hirdetem a testvéreknek a 2x1%-ról való rendelkezés lehetőségét is. Benne van az egyházunk technikai száma és az alapítványunk adószáma is ebben a hírlevélben, illetve bulletinban. Aki tud rendelkezni, az tegye meg ezt. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezeti hétvégénket idén április 27-től 29-ig tartjuk májban. A jelentkezéseket már várjuk, akik tudják, hogy el tudnak jönni erre az alkalomra. Ez egy péntek estétől vasárnap délig tartó alkalom. El tudnak jönni, azok kérem jelezzék, hogy tudjuk szervezni a lebonyolítását. Hirdetem a testvéreknek, szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy özvegy Pozsonyi Lászlóné testvérünk, született Pristyák Ilona, 99 éves korában elhunyt, temetése hétfőn lesz 11 órakor a nyíregyházi régi ravatalozóból. Renkó család gyászában osztozzunk imádsággal, és ez tanítónének az édesanyja, Renkó tanítónének az édesanyja. Legyünk imádsággal a család mögött, és adjunk hálát azért, hogy testvérünk 99 évig itt élhetett közöttünk. Távolabbi programok, a férfi hét március 4-től lesz Viatorvány, a női hét 11-től márciusban, és áprilisban pedig 8-ától. Biblia tanulmányozó hét áprilisban 15-től 20-ig lesz. Ezekre az alkalmakra is biztatom a testvéreket, bátran jelentkezzenek. Online jelentkezési lehetőség van, aki nem tud ezzel élni, az bátran szóljon, segítünk jelentkezni ezekre a csendesetekre. Az imádságlistát tartsuk szem előtt, akik itt szerepelnek, kérik, hogy hordozzuk imádságban őket. Szakács Gergő az első név, talán nem ismerős a testvérek előtt, gyülekezeti tagunk, Szalontai Né Éva, Sóstóhegyi fiatalasszony, unokája nagyon beteg, leukémiás, és az orvosok nem tudnak segíteni jelen állásban. Ő az ismeretlen ezen a névlistán, hordozok imádságban így név szerint is, hogy a család kapjon elég erőt ezen az úton, hogy végighordozzák az orvosok bölcsességet, hogy tudjanak segíteni, az Úr pedig adjon áldást ebben a nehéz helyzetben ennek a családnak, meg a gyermeknek is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül a záróoltári szolgálat előtt énekeljük 328-as számú énekünket, annak első versét. 328-as. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy te csodálatosan cselekszel, még akkor is, hogyha nem látjuk ezt tisztán, amikor saját gondolatainkba merülve, nehéz élethelyzetünket elemezgetve éljük az életünket. Add meg, hogy rá tudjunk tekinteni a te csodálatos jelen valóságodra, hogy te csodálatosan cselekszel a mi életünkbe. Ne hagyd, hogy bármi is ezt elfedje a szemünk elől. Köszönjük néked, hogy ezen a mai napon is megállhattunk előtted, kinyithattuk szívünket, térdet és fejet hajthattunk előtted, várva a te jelenlétedet, akaratodat. Add meg, Urunk, hogy ebben a nyitottságban tudjuk élni egész életünket, hogy vezethess, irányíthass és megállthass bennünket. Így adunk hálát azért, Urunk, hogy van vasárnap, van Isten tisztelet, hogy erre a mai napra is fölnyitottad a szemünket, hogy ebben a mai napban is áldást készítettél szerte a világon meg annyi embernek. Köszönjük, hogy itt lehetünk ebben a templomban, és hálát adhatunk neked. De köszönjük, hogy testvéreink szerte az országban és a világban ugyanúgy megállhatnak előtted, ugyanúgy hallgathatják igédet, és szent lelked által ugyanúgy működhetsz és művelheted az emberek szívét. Köszönjük néked, hogy vannak, akik szolgálnak, szolgálatot vállalnak nehéz körülmények között, maguk életét kockáztatva, meg azokét is, akikkel együtt vannak, mégis vállalják, és a te dicsőítésedre, Isten tiszteletre egybe jönnek. Köszönjük, Urunk, hogy sok Jeremiás van ebben a mai világban is. Sokan az életük kockáztatásával beszélnek rólad. Köszönjük, hogy itt mi szabadon élhetjük meg hitünket, senki sem fenyeget, de ne hagyd, hogy elpuhuljon az életünk, a szívünk, add meg, hogy mindig készen legyünk a rád figyelésre, a neked való engedelmességre. Így köszönöm néked, hogy vannak testvérek, akik meghallották a te szavadat gyülekezetünkben is, és odaálltak a te igéd elé, és engedték, hogy tisztogasd az életüket, és fölhatalmazd őket a szolgálatra. Így adok hálát minden szolgálatért, amely a gyülekezetünkben, a gyülekezetünk környékén folyik, vagy a gyülekezetünkből indul ki mások felé. Add meg, hogy ezek áldásként visszaforduljanak azokra, akik engedelmeskednek te néked, akik beállnak a neked való szolgálatba. De így köszönöm néked azt is, hogy van egyházunk, vannak közösségeink, hogy vannak kapcsolataink. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz mellénk segítőtársakat, hogy amikor meggyengülünk, erősítsenek, bátorítsanak, és bennünket is erre a szolgálatra hívsz el. Add meg, hogy terhelhető, teherhordozó gyermekeiddé lehessünk a mások felé való szolgálatban. Kérünk, hogy áld meg a lelkészeket, gyülekezet vezetőket, áld meg bennünket a választási sorozatban, add meg, hogy amikor most a választásokra készülünk, neked való engedelmességben állassunk előtted. És add meg, hogy akik elhívást kapnak a szolgálatra, azok tőled kapják azt, és neked szolgáljanak. Így köszönjük néked az egyház megyénket is, áld meg az espereseket, felügyelőket, áld meg püspökeinket, azokat, akiknek felelősséget adtál a döntéshozatalokban, add meg, hogy akaratod szerint eljáró emberekké lehessenek, akik a te országodat akarják építeni, és a te dicsőségedet szeretnék naggyá tenni ebben a világban. Így áld meg az egész teremtett világodat, Urunk, amit szépnek, jónak, harmonikusnak teremtettél. Add meg, hogy ne tudjuk mi azt szétrombolni. Add meg, hogy akik felelősséget kaptak a világ irányításában, azok keressék a te akaratodat. Bár csak mindenki ismerhetne téged, és mindenki láthatná, mi a te rended és terved a világ életében. De így köszönjük neked népünket, nemzetünket, hazánkat is. Áldj meg bennünket a földnek ezen a pontján, hadd tudjunk téged ezen a nyelven, ebben a hazában dicsőíteni, magasztalni. És kérlek, hogy adj olyan vezetőket, akik hajlandók akár önmagukat is feláldozni azért, hogy a rájuk bízottaknak szolgáljanak. De egyén életünket is oda tesszük eléd, Urunk, hisz házasságunk, gyereknevelésünk, anyagi életünk, meg annyi kihívás. Olyan sokszor állunk kivitelezhetetlen élethelyzetek előtt, amikor nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk, amikor ránk szakad a nyomorúság, a nehézsége az élethelyzetnek, de tudjuk, hogy nálad van a megoldás. Így könyörgünk a kis fiatal csemetéért is, Gergőért, áld meg őt, Urunk, 2 éves valójában, áld meg a családot, hogy ebben a nehéz, nyomorúságos helyzetben hozzá tudjanak kiáltani, és add meg, hogy az a betegség, a kór, az elvégezhesse azt, amiért engedted, hogy megvalósuljon ott. Tudjuk, Urunk, hogy mi emberileg semmire sem vagyunk képesek, de azt tudjuk, hogy te mindent meg tudsz tenni. Neked semmi sem lehetetlen. Így kérünk, Urunk, mindannyiunk életében, hogy az áthághatatlan akadályok, az elénk gördített nehézségek, azok benned oldódhassanak fel. És tudjuk, Urunk, hogy mindenünk a Tiéd, mezítelenül jöttünk ebbe a világba, és mezítelenül is megyünk ki. Amit kaptunk, azt tőled kaptuk. Amikor kimegyünk innen, semmit sem fogunk vinni magunkkal. Add meg, hogy így tekintsünk az előttünk való életre, és így adok hálát el, hogy testvérünkért is. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetett közöttünk. Köszönjük, hogy sokszor sokféleképpen tudtad szólítani őt is. Te adj békességet a családnak a gyászukban, és add meg, hogy ez a békesség belőled fakadó, tőled jövő békesség lehessen, ami minden emberi értelmet felülhalad. Így kérlek, hogy őrizd meg bennünket, Urunk, és úgy tudjunk tekinteni az előttünk lévő időre, hogy az ajándék, és tudjunk hálát adni annak minden percéért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.